Áldunk téged, mennyi édesatyánk, hogy te a számunkra erőt, ha megfárad a lelkünk. És köszönjük, Urunk, hogy te emelsz fel magadhoz, és viszel bennünket tényleg tovább. Áldunk ezért téged. Köszönjük, hogy nem csak énekelhetjük, hanem meg is tapasztalhatjuk ezt a mi életünkben. S vágyunk arra, hogy ez a mai alkalommal is, a mi erőnk megerősödjön a te jelenlétedben, a te szabad által, igéden keresztül. Szólj hozzánk, mennyi édesatyánk. És köszönjük, hogy te vagy a mi vigasztalónk is, mert ha tényleg fáj a mi szívünk, te tudod azt enyhíteni. Semmilyen gyógyszer, semmilyen más gyógymód nem tudja a szívünk fájdalmát enyhíteni. Csak te. Te vagy az igazi vigasztaló. És köszönjük, hogy te szent lelkedet is adtad, vigasztalódat is adtad, hogy bennünk éljen, bennünk legyen, és megtapasztaljuk bátorítását, vigasztalását. Köszönjük, hogy a te igédben vigasztalás is van. Hogy tudjuk ezt is magunkhoz venni, ez a mai este, amikor megszólítasz bennünket. És légy itt közöttünk a te szent lelked erejével. Amen. Jeremiás próféta könyve második fejezetéből olvasok egy igeverset. Jeremiás próféta könyve második fejezetének a 28. versét. Hol vannak isteneid, amelyeket csináltál? Keljen föl, segítsen rajtad bajodban, ha tudnak. Hiszen annyi istened van, Júda, ahány városod. Az emberiségnek az alap problémája, mi sem változott az elmúlt időszakban, mint ahogyan itt olvassuk az igében, Izrael történetében, életében, felelhető az a probléma, ami a mai idők problémája is. Lehet, hogy 2600 évvel ezelőtt született Jeremiás próféta könyve, és akkor élt, és hirdette az Isten igéjét, Isten beszédét, prófétát a néphez, és hasonló problémákat vehetünk észre ezen a mai időnkben is, ami ott Jeremiás idejében jelen volt. Ha elolvassuk a Jeremiás próféta könyvének a második fejezetét, akkor, és meg is tehetjük oda-haza, ha hazatérünk, akkor észrevehetjük, hogy itt a legelején Isten azt mondja, megemlékezik arról, hogy Izrael népének az életében, a legelején mennyire hűségesen követte ez a nép az Istent. És mint egy szerelmes pár olyan kapcsolat alakult ki az Isten népe és az Isten között. Aztán eljött egy időszak, amikor azt olvassuk itt, hogy lecseréltetek engem. Ebben a fejezetben van egy ilyen, hogy lecseréltetek engem. És más istenekhez fordultatok. Más kezdtetek imádni. És bálvány Istenre cserélte Izrael népe az igaz Istent. És hangzik föl ez a kérdés itt, amit felolvastam, hogy hol vannak isteneid, amelyeket csináltál. És hát van-e olyan nép, amely lecserélte a saját istenét? Az is meg van itt említve. Hogy cserélte pogány nép isteneket, pedig azok nem is istenek, de népen fölcserélte dicsőségét haszontalansággal. A bálvány Isten, amit elkezdett imádni Izrael népe, az, ha lefordítanánk az újszövetségi szóhasználatból, akkor az azt jelenteni, hogy ánykép. Egy ánykép, egy nem valóságos kép, egy ánykép, egy déli bábhoz hasonló. Hogy nem is Isten, hanem úgy talán az emberek elképzelik maguknak, de közben nem tud rajtuk segíteni, nem valóságos Isten. És ezt tette az ő népe. Csereberélte az isteneket. És nem követte az igaz Istent. Izrael népére mindig jellemző volt az, hogy a környező népeknek az isteneit elkezdték ők is imádni. Elkezdték ők is bevenni az életükbe, az Isten tiszteletükben. És az nem úgy nézett ki, nem úgy akarták ők ezt megtenni, hogy lecserélik az igaz Istent, hanem ők úgy akarták ezt megtenni, hogy az Isten mellett, az igaz Isten mellett imádják azt is. Csak a gyakorlatban csak úgy nézett ki, hogy lecserélték az igaz Istent a helytelen bálványistenre. És a mai korban úgy szintén kísérte a hív embereket ugyanaz. Tehát ne gondoljuk azt, hogy bennünket ez nem kísért. Hogy megismertük mi is az igaz Istent, elkezdtünk vele járni, de ugyanúgy járhatunk, mint Izrael népe. Hogy lecseréljük az igaz Istent. És elkezdünk valami mást, vagy valaki mást imádni. Mert ilyen a mi szívünk, mint valaki mondta, hogy a bálvány gyár a mi szívünk, mert gyártani akarja a bálvány isteneket. Hogy talán az igaz Isten mellett mi is imádjunk valaki mást is az életünkben. És aztán gyakorlatban ez úgy néz ki nálunk is, hogy lecseréljük, és végül is a bálvány Istent kezdjük el imádni. Amit mi felépítettünk, amit mi megcsináltunk, megalkottunk, mert a bálványistent mi alkotjuk meg. Izrael népe kiparadta fából, megcsinálta kőből, vagy esetleg aranyból kiöntötte, és azt kezdte imádni. Maga csinálja az ember a bálványisteneit. Az igaz Isten nem kell megcsinálni. Ő már létezett. Ő készítette el bennünket. Ezért Isten. És képes az ember a teremtőjét otthagyni. Képes az ember ilyen módon, haszontalan dologként lecserélni az igaz Istent ilyen bálvány Istenre. És fölvetődik az a kérdés, és fölteszi Isten neked is ezt a kérdést, mint Izrael népe életében is, és fölteszi mindannyiunknak, hol vannak isteneid, amelyeket csináltál? Mert hogy csináltál, az biztos. A kérdés hol van? Összetörted, mielőtt elkészült volna, vagy észrevetted, amikor elkezdted már készíteni, vagy pedig felállítottad, és te is imádsz valamilyen Istent az igaz Isten mellett. Hát mielőtt erre válaszolnánk, nézzük meg, hogy milyen istenek lehetnek talán ebben a földi életünkben, a mostani korunkban, milyen istenek voltak Izrael népe életében. Hát megfogható tárgyak voltak Izrael népe életében az istenek. Kőből, fából, vagy aranyból öntött, aranybólyú isteneket készített Izrael népe. Látható módon leborultak előttem, imádták, áldozatot mutattak be neki, és talán ezen meg is mosolygunk, hogy hát ilyen butaságot, hogy az ember elkészít valamit, és akkor kinevezi az Istennek, és előtte hajbókol. Nem nevetséges, nem mosolyogni való. A világon nem sok ilyen hely van, ahol így imádnak valamit. Európai ember azért nem csinál ilyet, legalábbis nem nagyon láthatunk ilyet, hogy valamit elkészítünk, valamit szobrot, és akkor elkezdjük istenként imádni. De azért a világon vannak olyan népek, és vannak olyan területek, akik ugyanúgy ezt teszik még mai napig is. De mégis a mi Magyarországunkon, a mi vidékünkön is felelhető ennek maradványai. És meg lehet látni, hogy sajnos vannak ilyenek, amikor az ember, ha nem is kiáltja ki, hogy az az ő istene, mégis hajbókol előtte, mégis az van a szívében, és azon jár mindig az agya, meg az esze, és végeredményben azt imádja. Emlékszem arra, amikor Vácon laktunk, és hát kinéztem, nem eszel természetesen ablakon, mint bárki kinéz, és hát láttam mindig a szomszédot, mert a szomszéd kert, hát abban közel volt hozzánk, és át lehetett látni, és a szomszéd mindig egy valamit csinált, ha kiment az udvarra. A kocsi alatt bujkált, a kocsiját simogatta, meg szerelte, de rengetegszer. Tehát eszméletlen mennyiségű. De úgy gondoltam, hát ennek a kocsinak minden alkatrésze elkopott, minden anyáját úgy meglazította, meg úgy vissza, nem tudom, egyáltalán üzemképesen. Tehát üzemképes volt, mindig elindultak utána vele. De állandó jelleggel azt látom, hogy ha a férfi kint van az udvaron, nem csinál más, mint a kocsiján simogatja. És azzal van teljesen elfoglalva. Hát lehet, hogy unta a feleségét, vagy nem élt jól a feleségével, és szeretett kint lenni inkább, mint bent lenni, és állandóan a kocsiját bütykölte, illetve azt csinosította. Nem mondta ki, hogy ez az én Istenem, de azért csak azelőtt hajbók volt. Csak azelőtt tevékenykedett, és végelőben az volt minden. Tehát gyakorlatilag mi nem szoktuk így kikiáltani, vagy elmondani, de mégis felelhető ez. Vagy amikor a fiatalokkal azt tapasztaltuk meg egyik kirándulásunkon, hogy a turista útvonalnál, amikor mentünk, hát egyszer elérkeztünk egy olyan helyre, ahol voltak fák, voltak kövek, és nem volt olyan nagyon meleg idő, ott ücsörögni a köveken, meg láttuk, hogy a fákat ölelgetik az emberek, és hát egy kicsit megdöbbentő volt ez a látvány, hogy a fákat ölelgetik az emberek, ott ülnek a kövön, csendben, vagy huszan, és hát fölvetődsz, hogy ezek mit csinálnak ezek az emberek. Hát csodára vártak, hogy a fa majd meggyógyítja őket, a pozitív sugárzás ott a kő alól kitör, és pozitív energiával feltölti őket, és ez számukra egy Isten tisztelet volt. Hittek a teremtett dolgokba, amit az Isten teremtett. A fába, a fűbe, a kőbe. És ez meg van írva a Róma Bélekhez írott levélben, hogy amikor nem imádjuk az Istent, akkor elkezdjük imádni a teremtményt, a teremtményet dolgait, a csillagokat, horoszkóp, csak egy példa, és sok minden más föl lehetne sorolni, hogy az ember imádta a napot is. Mert ha nem az igaz Istent imádjuk, akkor valami más kell imádni. És fel lehet a mai világunkban is, hogy ott van a nyakamban az a kő, és az pozitív energia, vagy ott van az a kabala, mondja a sportoló, hogy így nyertem meg az olimpiát, és akkor még képes kimondani egy egyetemet végzett ember, hogy hát velem van a kabalám, és hát vége lenni, de minden versenyre viszem magammal, és ez ad nekem szerencsét. Nem ugyanolyan, mint hajbókolni egy bálványoszlop előtt. Ebbe bízni, ebbe hinni, ebbe vetni az embernek a bizodalmát, hogy egy ilyen tárgy meg tudja segíteni, és szerencsét tud hozni. Vagy ételre is ki tudják mondani az emberek, látják, és aztán imádom. De az is megtörtént nem egyszer, amikor valakivel beszélgettem, és akkor elmondta, hogy hú, nagyon jó volt ez az időszak az életemben, ahogy rákérdeztem, hát kopogjuk már le. Hát persze én nem kopogtam le, hát ha te a kopogni akarsz, akkor kopogjál az ajtón, vagy nem. De nem, ő asztalt keresett, és akkor meg is hajolt, mert alacsony volt az asztalt, és hát az asztalt alól kell kopogtatni, nem felette. És akkor lekopogta háromszor is, hát úgy kell pontosan, hogy lekopogom, hogy minden jól ment, és mintha ez megőrizne attól engem, hogy majd most már is jó szerencsém lesz, ez a dolog továbbra is jól fog folytatódni az én életemben, mert lekopogtam. Nem nevetséges, nem butaság, hogy az ember a bizalmát egy kopogtatásra, mert ha nem kopogom le, akkor nem fog már úgy folytatódni. És te most rákérdeztél, és ezt valahogy rögzíteni kell, ezt valahogy folytatólagossá kell tenni, ehhez viszont szükséges, hogy kopogjak. És kényszer cselekedetek ivódnak be az embereknek az életében, mert félnek valamitől, félnek az élettől, és félnek attól, hogy baj történik, és ezt valahogy el kell űzni, hát akkor kopogjunk. Ezeket mind találkoztok vele, úgy gondolom, a hétköznapjaitokban. Mind átéljük, amikor forgolódunk az emberek között, hogy milyen tévhitek vannak, és emberek miben bíznak. Izrael népe is találkozott a környező népekkel, és találkozott, hogy hogyan bíznak ezek az emberek, nem abban az Istenben, amiben mi bízunk, és képzeljétek el, előbb-utóbb az történt, hogy ők is elkezdtek abba bízni. Az Isten mellett. Vigyázz, hogy így ne járjunk. Fölnevegjük, sőt, ezeket az embereket figyelmeztessük, hogy töld össze a bálványaidat. Ne ebben higgyél, hanem az igaz Istenben higgyél. Az békességet fog tudni, és nem kell kopogtatni, nem kell különféle kényszer cselekedeteket tenni annak érdekében, hogy megvéd az életedet. Majd ő megvédi, majd ő megoltalmazza, majd ő téged megsegít. Inkább imádkozzál, borulj le, nyújts ki a szívedet. Egy kabala állat, ha nem fog rajta segíteni. De az Isten, aki mozog, aki él, aki megteremtett téged, aki fenntartja az egész univerzumot, az tud segíteni rajtad. Tehát kifinomult jeleket láthatunk ebben a civilizált kultúránkban, és mi is ugyanolyan buták vagyunk, mint az akkori emberek. Semmivel sem vagyunk okosabbak, csak finomítottuk a báványimádásunkat, finomítottuk az idegen Istenbe vetett hitünket. És azt mondja itt az Isten igéje, hogy nem tudnak segíteni ezek. Hol vannak Isteneid, amelyeket csináltál? Keljenek föl, segítsenek rajtad, bajodban, ha tudnak. Hisz annyi Istened van, Júda, hány városod. Mennyi Isten bevett Izrael népe. És azt mondja Isten, na, akkor ha ilyen sereged van már, akkor seregnyi segítséged is van. Keljenek fel, a segítsenek. És nem tudnak rajtunk segíteni. És hagyd mondjak el most egy olyan történetet, amely segít abban is, hogy milyen Isten lehet még egy hívő embernek. Mert lehet, hogy azt mondjuk, hogy nekünk nincsen kabalánk. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy nekünk nincsenek ilyen kényszertetteink. De vigyázzunk, mert azt is kialakíthatjuk, hogy pont úgy csinálunk mindent a nap folyamán, hogy jó szerencsénk legyen. Ilyet is be lehet vetni. Ez is egy isteni imádat, de nem az igazi isteni imádata. És mondod azt, hogy nekem ilyen nincsen. De a történet rávilágít arra, hogy milyen lehet az igazi Isten mellett. És hogy mennyire nem ad semmit ez a fajta isteni imádat. Mennyire nem tud segíteni az emberen. Azt olvassuk, az egyik, vagy azt olvastam, az egyik lelkipásztor, az történt meg, hogy egyszer felkereste egy ember, aki nagyon összetört lelki állapotban volt, mert 50 év körüli ember lehetett, és az ember azt mondta, hogy hát elmondaná az életét, egyes szakaszait, és elmondja, hogy hogyan került ebbe a csőd állapotba. Elmondta azt, hogy gyerekkorában neki szülei hívő emberek voltak, vitték a templomba, együtt imádkozott a szüleivel, vágyakozott is Isten felé, kapott egy Bibliát, olvasta is. Egészen fiatalon észrevette, hogy az osztálytársai jól kezelik. Te vagy a szép fiú. Te vagy az a fiú, akire föl lehet nézni az osztályban. És elkezdett egy másik Istent imádni. A siker Istenét. Hogy ő sikeres abban az osztályban. Hogy ő sikeres a társaságban. És elkezdte besöpörni a sikereket az életében. Ezzel viszont azzal jár együtt, még mindig is, hogy elkezdte elhagyni a gyülekezetet, elkezdte elhagyni a Bibliát, elkezdte elhagyni az imádkozást. És kezdte kielvezni a társaságban való együttlétben az ő sikerét, és aratta a dicsőséget. Ez lett az ő Istene egészen fiatal korában. Aztán amikor megnőtt, és fölnövekedett, és elkezdett dolgozni, látta, hogy egészen jó lehet pénzt csinálni. Ért hozzá. Hogyan kell pénzt csinálni, ilyen csúnyán kifejezem, mondom direkt. És belevetette a pénzcsinálásba az életét. Lett egy újabb Istene, a mamon, a pénz. És elkezdte ezt imádni. Elkezdte kocsijait lecserélgetni egyik évről a másikra, mert megtehette, hogy cserélgette, többet is fenntartott egyszerre. Volt bőven a garázsba is hely, hogy beálljon 3-4 autóval, és elkezdte így élni az életét. Közben meg is házasodott, és mivel a munkájával foglalkozott, és dőlt a pénz, egyre kevésbé foglalkozott a családjával, kevésbé foglalkozott a feleségével. Belekeveredett különféle kalandokba, hiszen utazgatott jobbra-balra, és megismerkedett egy fiatal lányjal, akivel beleszeretett. Ott hagyta a gyermekét, ott hagyta a feleségét, ezért a fiatal nőért, és elkezdődött egy újabb Isten imádata. Az élvezetek, a szesz imádása. És ezt élvezte. És ebben hajtotta magát. És ebben próbált kiteljesedni. Most már tudja, mi a szerelem. Meg kellett élni 40 éves korára, hogy ez az igazi szerelem, amit átélek most. És aztán az történt, hogy ezután is gyötörte az éjség, a szomjúság, mondta a lelkésznek, hogy ez sem elégített ki igazán. És elkezdte más után nézni. Rájött arra, hogy őnek egyre jobban, egyre nagyobb a karrierje. Egyre jobban emelik fölfele, minél nagyobb pozícióban. Most már nem csak a pénz volt a fontos már, hanem az, hogy tud emelkedni a ranglétrán. Nem akármilyen pozícióba kerül. Úgyhogy még jobban belevetette magát a karrierbe. Tehát egy újabb istene, a karrier istene. És elkezd azt hajtani, hogy minél magasabb, minél nagyobb pozícióba kerüljön, minél magasabbra is, és söpölte befele a dicséreteket. De minél jobban söpölte a munkái dicséreteket befele, annál kevésbé dicsérte a fiatal nő, ami miatt elhagyta az ő családját. És egyre jobban unta ez a fiatal nő, hogy nincs otthon, hogy mindig oda van, meg unta már azt is, hogy egyre jobban beteges, rájött arra, hogy ez az ember már kezd öregedni. És egyik nap, amikor ilyen üzleti úton volt, és jött hazafele, azt vette észre, hogy kint ott a hatalmas nagy lakását, házának az ajtaját, kopra üres volt. Teljesen üres volt. Az asszony, vagy az a fiatal asszony mindent kipakolt a házból, ilyen hosszú időre ment el, üzleti útra, csak egy szekrényt meg egy heverőt hagyott meg, és ott hagyta ezt az embert. És ekkor jött a csőd az életébe. Ott ült az üres szobába, és ott próbált volna sírni az ő saját helyzetén, hogy hova jutott az ő élete, és próbált volna imádkozni, de nem tudott se sírni, se imádkozni. Egy csőd lett az egész mindenség, és akkor a ürességet érzett magában, hogy semmi nem segített. Sem a siker, sem nem segített neki a pénz, a mamon, nem adott békességet, nem adott nyugalmat, nem adott boldogságot az egész életében, sem az élvezetek nem adtak semmi jót, attól is már megcsömölött, és a karrierje sem ad most semmilyen vigasztalást. És ugyan elhaladt a könyve szekrénye mellett, mert azt is ott hagyta, mert az feleslegesnek tartott elvinni a fiatal asszony, meg elvinni a ruhá szekrényét, a szekrényen meglátott valamit. A Bibliát. Nagyon régen nyitott ki. Ami gyerekkorban nyitott ki csak. De konfirmáció alkalmával vett a kezébe, kapta. Anyukájától, szüleitől. Levette a polcról, leült a földre, próbálta leporolni, és kinyitotta, és benne volt egy könyvjelző. És a könyvjelzőn ez az igevers volt. Hol vannak isteneid, amelyeket csináltál? Keljenek föl, segítsenek rajtad, bajodban, ha tudnak. Pont ezt az igeverset olvasta, amit ma este én olvastam föl nektek. Hol vannak? Segítenek rajtad? És rájött, hogy semmit nem sikeres, nem segít. És igazából bárhogyan is élte az életét, bármi után futkorászott, bármit imádott, bármiben belőlte magát, ezek most nem segítenek. És akkor sem segítettek igazán a lelki nyugalmát. Aztán megfordította ezt a kis kártyát, amit a anyukájától kapott, és az volt oda ráírva. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. És akkor elkezdett sírni. Pocsogtak a könnyei. És próbált volna ez az Istenhez visszatalálni, de nem tudott. És ekkor ment el a lelkészhez, hogy segítsen neki, hogy megtalálja azt az Istent, akit megismert gyermekkorában, az atyai házban, ami igazán télen nyugalmat és boldogságot adott neki. És ő ezt az Istent cserélte föl. A siker, a gazdagság, az élvezetek, a karrier istenére. Te mire akarod fölcserélni? Az igaz Istent. Akarjuk fölcserélni? Vagy milyen bálvány nő fölfel a szívedbe, amely el akarja foglalni az igaz Isten helyét. De jó, hogyha nem engedett, hogy fölnőjön. összetöröd. Nekünk mindig hív embereknek van egy ilyen feladatunk, hogy törd össze. Mert mindig nő valahol bálvány. A világ környezete hatást gyakorol ránk, ezt nem mondjuk, hogy nem gyakorol ránk. Izrael népe is hatást gyakorolt. A média és minden más ömlik felénk az, hogy mit imádjunk, mibe leljük kedvünket, mibe próbáljuk meg boldogságunkat lelni. Ne engedd, hogy fölnevekedjen. Mondj nemet, mert csak csőd lett belőle. Mert csak kiábrándultság lett belőle. Nem fognak rajta segíteni. De viszont adat Isten, akit megismertél, hív életed elején. Adat Isten, akit megismertél a Szentíráson keresztül, azt tud rajta segíteni. Ne legyen más rajta kívül. Mert nincs is más rajta kívül, aki tud rajta segíteni. Csak az igaz Isten. Téljünk meg és engedjünk a mindenható Istennek. Olyan szép példák vannak arról, hogy a Biblia emberei, Isten félő emberek, hogyan próbáltak nemet mondani a bálványokra. Hogyan álltak ki az Isten mellett, és hogyan törték össze szívükben, vagy a környezetükben lévő bálványokat. Például egy Dániel, olyan szép példa lehet előttünk, amikor oda kerül a babiloni király udvarába, Nebukadnezár udvarába, és meg akarják etetni vele azt, ami végreményben a bálvány Isten oltáláról vettek le, és amit az Isten törvénye tisztátalannak mondott, és azt kellett volna neki megennie, mindenkivel együtt, mert sokan ették azt, a király ételét, és akkor az a Dániel azt mondta, hogy nem. Mindenki megeheti, de én nem fogom megenni. És mert az életét is kockáztatta, hogy kiálljon amellett, hogy ő az igaz Istent akarja imádni, és hogy nem akar bemocskolni az ő szívét, életét ilyen ételem. Azt olvasom, hogy Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi magát a király ételével és azon a borral, amit ő szokott inni, ezért arra kérte a főudvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. És mi lett a következménye? Hogy nemet mondott? Azt olvassuk, hogy 10 nap múlva szemnek látszottak, ő is, meg társai is, akik nem ettek, és kövérebbek voltak azoknál az ifjaknál, akik a király ételéből ettek. Vagyis szebb leszel. Tisztább leszel, hogyha a világ Istenét nem fogadod be. Ha nemet tudod mondani rá, ha az igaz Istent imádod, szebb lesz a lelked, boldogabb leszel, nyugalmad lesz, mert te olyan eledellel táplálkozol lelki értelemben, amely igazán tápláló, és igazán szebbé teszi az embert. És ezzel táplálkozzál. Tudjál nemet mondani, legyen az elhatározás benned, mint Dánielben is ott volt. Vagy ott van Sadrak, Mésak, Abednego, akik nem borultak le a bálvány szobor előtt, pedig Nebukadnezár készített egy hatalmas egy bálványt, és azt mondta, hogy amikor majd megszólal a sík, meg a dudon, mindenfajta zenebona, akkor mindenki, a több ezres tömeg, az mind imádja ezt a bálvány szobrot, és boruljon le előtt, aki ezt nem teszi, az meg fog halni. Tüzes kemencébe fogjuk dobni. És képzeljétek el, mindenki, micsoda tömeghatás volt ott. Mindenki ott lebarul az ének után. 3 ifjú állva maradt. Valamikor így érzed magad, nem? Mindenki leborul, szomszédod, mindenki imádja ezt, azt, amazt, idegen isteneket. És akkor te úgy érzed, hogy nézel jobbra, nézel balra. Hú, hát nekem is se kéne. És azt mondod, hogy nem. Én valaki más tisztelek, más imádok. Én nem adom be a darakamat. És ezt tette ez a 3 ifjú. Oda is kerül Nebukadnezár elé. És azt mondja Nebukadnezár, hogy na most még megtehetitek. Most megint majd, ha meghalljátok ezt a zenebonát, akkor majd boruljatok le. De ha nem teszitek, akkor meghaltok. És nincs olyan Isten, aki kimentene az én kezemből. Nálam nincs hatalmasabb. Nem létezik olyan Isten, aki képes erre. És akkor ez a 3 ifjú még mindig olyan bátor volt, és kész volt arra, hogy megválaszoljon a királynak, és így válaszoltak, hogy ki tud menteni, mert ő neki van hatalma, ereje. Kimenteni ebből a tüzes izzó kemencéből is. Ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné, és tudd meg, ó király, hogy a mi is, te istenedeit nem tiszteljük, és nem hódulunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Nem tesszük. Épp a kényszerítel is bennünket. A világ istenet kényszeríteni akar bennünket. Csak azt mondta, hogy nem tesszük meg, te nagy király. Ekkor nem akarnak szállt befüttetni, hészelte jobban azt a kemencét, és bedobatta őket, és azt vette észre, hogy ezek ilyenek. Járnak, kellnek a tűzbe, és nem csak hárman vannak, hanem van ott valami negyedik is. Jól látok. Valami istenféleség. Mi be is kiállt hozzájuk, hogy gyertek ki onnan a tűzbe, azok meg kisétálnak, mintha valami parkba jártak volna. És nincs rajtuk még a füstnek a nyoma se, szaga se. Nem perzselődött meg még a hajszárok vége se. És akkor azt mondja a király, hogy nem tudta, hogy van nála nagyobb, hatalmasabb Isten. És azt mondta, hogy a ti Istenetek az igaz Isten. Ez kell ahhoz, hogy a hitetlen nép, amely leborul az aranybólyó, aranyszobrok, karrieristene, bárványistenek előtt, ekkor tudja kimondani, amikor látja te életedet, látja, hogy te nem borulsz le, és látja azt, hogy veled van az Isten, ott az a negyedik, és milyen csodákat, milyen hatalmas dolgokat végez a te életedbe, szívedbe, hogy a próbatételben is még a tűz sem ér el téged, és olyan nyugodt vagy, olyan békességes vagy, milyen a hatalom, amely téged meg tud őrizni, és meg tud oltalmazni, én is akarom imádni ezt az Istent. A hív ember tudja bemutatni a bálvány imádó embereknek az élő igaz Istent. És Nebukadnecárnak bemutatja ez a három ember, hogy nem ez az aranyszobor, amit te állítottál, ez az Isten, ez semmi. Mert te is semmi vagy, még ha nagy hatalmad is van, és az egész világot te uralod, Nebukadnecár, van egy hatalmasabb nálad, aki kimentett a te kezedből is, és az a király képes volt megalázkodni, és azt mondani, ezt az Isten kell imádni. Még rendőrendet ki is adja. Hogy ezt az Istent imádjátok. Sadrak, Mésak, Abednégó Istenét. És amikor a keresztény ember más Istent is imád, akkor ezt nem tudod bemutatni. Nem tudod bemutatni a világnak. Amikor azt látja a hív emberről a világ embere, hogy te is a karrierre, te is a pénzre, te is más sikerekre, te is valami mást imádsz, akkor ezt nem tudod az igaz Istent igazán bemutatni. Gyenge vagy hozzá, hogy bemutasd. Isten segítsen nekünk, hogy mi ne borulgassunk le idegen dolgok előtt, hanem őt imádjuk, és tudjuk bemutatni, és tudjuk azt, hogy Nebukadnecár később ugyan, itt még megtapasztalja, hogy milyen hatalmas az Isten, de később még jobban megtapasztalja, és végül hívő király lesz. Végül úgy kerül vissza a királyi trónszékre, hogy az Istennek adja a dicsőséget. És megtérő hozzá. De kellett hozzá Dániel, és kellett hozzá három fiatal is. Akik bemutatták, hogy mi nem borulunk le. Mi nem eszünk a király ételéből. A mi életünkben van egy cselekvő Isten, aki a bajban itt cselekszik. Imád te is őt. De jó, amikor az ember ezt így be tudja mutatni ebben a világban. Ezért őt imád. Neki szolgálj. Mert azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy senki sem szolgálhat két úrnak. Nem tehetjük meg azt, hogy van egy Isten, és akkor mellé még állítunk még valamit, amire bízunk. Mert nem lehet két úrnak szolgálni. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyiket ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek, és a pénzistenének, a mamonnak. Nem lehet. Nem lehet a kettőt kielégíteni. Féltő, szerető Isten van. Egyedül én vagyok az Isten, aki kiszajtottal a téged az egyiptomi fogságból. Nincs rajtam kívül más. Ne is így imádjál mást. De jó, hogyha csak őt imádjuk. És hogyha most a mai napon megláttál valamit a te életedben, hogy van az Isten mellett egy másik Istened, ami előtt hódolsz, tedd azt, mint az efézusiak. Mert az efézusi gyülekezetben is sajnos volt egy ilyen. hogy volt, hogy imádták Krisztust, imádták az Isten fiát, de valami más is csináltak ők. És valami másban is nagyon bíztak. Méghozzá a varázslásban. A varázslásban is bíztak ezek az emberek. Az Isten mellett. Egy keresztény gyülekezetről beszélek. És azt olvassuk, hogy amikor ők erre rádöbbentek, hogy miben bíznak még, akkor így olvasok a Bibliában, a hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket, mármint varázslásaikat. Azok közül sokan, akik a varázslást űzték, összeholták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették, mikor azt kiszámították a könyvek értékét, 50 000 ezüstpénzre becsülték. Így az Úr eleje által az ige hatalmasan terjedt, és megerősödött. Ott Efézusban. Tehát itt a gyülekezet rádöbben, és azt mondja, megsemmisítem ezt a isteneket. Tűzre vetem. Nem folytatjuk tovább a varázslást. Nekünk elég az igaz Isten. És mi történik velük? Megerősödik az ige életükben, és az ige rajtuk keresztül jobban terjed. Tehát akadálya lehet az egy ember életében, hogy az ige igazán teljedjen és megerősödjen. Amikor mi az Isten mellett tartunk még valamiben, és valamiben bízunk, akkor meggyengül a mi hitünk is. Nem erősödik meg az Isten igéje bennünk. És nem is tud úgy teljedni a mi életünkben. Ezzel történt egy idős hívő asszonynal, aki nagyon derült, nagyon jókedélyű, Isten dicsérő hívő asszony, ként élte az életét, hogy megalapították nála, hogy beteg. Súlyos beteg. Egy nagyon komoly műtéti beavatkozás kell. És amikor elindult további vizsgálatokra, akkor ő úgy gondolt, hogy a legközelebbi kórházba megy be, ahol lakik. És ki is tűzték a műtétnek az időpontját abba a kórházba. És akkor hazament, bement a gyülekezetbe, és kérdezték, hogy hogy van, mint van, és mondta, hogy mikor fogják nem műtelni. Hát sokan kérdezték, hogy hol. És hát mondta, hogy hát itt. Itt a közelben. Nehogy ilyet csinálj. Menjél Debrecenbe. Ott nagyobb az orvostudomány. Ott sokkal ügyesebb orvosok vannak. Jobban bánnak a szikével. Menj oda. Ne ebbe a kórházba. Amikor ezt mondták neki, akkor a következőt válaszolta. Ebben a kórházban is Isten kezében vagyok. Én nem plusz még bírok valamiben, az orvostudományban, meg az orvosokban. Ebben a kórházban is Isten kezében vagyok. Meg ott is. De én ide megyek. Tudunk mi annyi minden, mert tudunk egy olyan királyról, aki elkezdett bízni az orvosokba. És kezdett már nem az Istenben bízni. Akkor megbeteszik az ember, előfordult egy hív emberrel is, hogy elkezd az orvostudományba, az orvosokba bízni. Isten mentsen tőle. Hogy gyógyszerekbe, pirulákba vessük a hitünket. Nem azt mondom, hogy ne együk, ha kérják, de nehogy már abban higgyél, hogy azt fog meggyógyítani, hanem így él az Istenben, aki felhasználja azt az eszközt, hogy esetleg meggyógyuljál, vagy segítsen rajtad. De nehogy abba kezdjünk el hinni, hogy ha majd én azt eszegetem, akkor téresen leszek beteg. Butaság. Úgyis beteg leszel, mert lerombolja az Isten azt a gyógyszernek a hatását. Hanem így él az Istenben, hogy ő tud megoldalmazni a vírusoktól, meg a baciktól, meg egyéb más betegségtől. És hogyha betegek is leszünk, ő van velünk a próbában, a tüzes kemencében, aki meg tudja úgy őrizni a mi lelkünket, hogy a füst sem jár át. És nem lesz olyan hatása, sőt, győzelmesen tudunk belőle abból a próbából kijönni. Hadd kérdezzem meg tőled, meg hadd kérdezzem meg Isten igazán tőlünk. Hol vannak isteneid, amelyeket csináltál? De jó, azt választod a tűzben. Oda vetettem. Ma is megtennem. Vagy azt mondod, mert az is jó. Hú, most észrevettem egyet. Itt az Isten tiszteletem. Úgy összetöröm. Itt ezen az alkalmon. Szét, porrá, zúzom. Mert én csak az egyik az Istent akarom követni. De jó, hogyha ezt mondod. És így odafordulsz hozzá, hogy szebb legyen a te életed. A te lelked. Hogy megerősödjön benned az ige. hogy boldogan tud élni a te életedet, hogy mások is meglátják az igaz Istent a te életedben, és elkezdik őt dicsőíteni, mint Nabukadnecár is tette. Hát legyen így a méretünk, hogy egy örök igaz Istent imádjunk, aki elküldte egyszülött fiát, aki áldozatot mutatott beértünk ott a kereszten, hogy üdvözítsen bennünket, aki tényleg cselekedett a bajban, az emberiség, ahogy rohant belefele a pokol felé, az Isten kész volt cselekedni, segítséget adni az embernek Jézus Krisztusban, és ha ő benne hiszünk, ő a mi egyedül Istenünk, akkor átéljük, hogy megbocsátotta minden bűnünket, sőt, örök életünk van, üdvösségünk, a mennyben van polgárjogunk, és tényleg ő cselekvő Isten, mert a föld életen, minden próbatételében és minden helyzetében meghallgat engem, és meg tud segíteni engem. Őt imádjuk, és őt dicsérjük. Amen. Mennyi édesatyánk, áldunk téged azért, hogy megláthattuk a te nagyságodat, szeretetedet irántunk, és elkezdődött a mi szívünkben a hit, mert meghallhattuk a te igédet, szabadat, és hitet fakasztottál bennünk, és elkezdtünk viszont szeretni téged. És minden bálványunkat, ami akkor volt, összetöltünk, leromboltuk, személynek tartottuk, és téged követtünk, nagy szeretettel, az első szeretetnek a tüzével. Aztán életünk folyamán mi ránk is hatást gyakorolt a világ. És tapasztaljuk, hogy nem egyszer bálványok készülnek szívünkben. Nem egyszer bálványok állítatnak föl. Nem egyszer bálványok nőnek melletted, amelyben elkezdünk lassan-lassan bízni. Bocsáss meg, amikor ilyet teszünk. Szeretnénk összetölni bálványainkat. Szeretnénk tűzbe vetni. Szeretnénk téged imádni, mert te vagy az, aki megsegítettél bennünket. Te vagy az, aki a menny felé vezetel, megváltottad életünket. Te vagy az egyetlen cselekvő Isten. És szeretnénk téged imádni. Bocsáss meg nekünk, amikor a világnak engedünk. Amikor talán nem vagyunk bátrak fölvállalni a mi hitünket, hogy belesimulunk ebben a világba. Segíts, hogy határozottak legyünk, mint Dániel, vagy társai, hogy tudjunk állva maradni, és nem leborulni a világ istenei előtt, hanem leborulni csak előtted, és hogy tudjunk hitünkről bizonyságot tenni. És ha téged imádunk, akkor megtapasztaljuk, hogy szebbek leszünk, boldogabbak leszünk, nyugodtak leszünk, sőt, cselekszel a mi életünkben, még akkor is, amikor a tüzes kemencébe kell átmennünk, amikor a próbák tüzében vagyunk, amikor nehézségeket élünk meg, de a világ észreveheti, hogy nem vagyunk egyedül benne, hanem te jelen vagy, te ott vagy, és oltalmazod életünket. Megvigasztalsz, fölemelsz, megerősítesz bennünket. Magasztalunk ezért. Segíts, hogy téged imádjunk, és a te igéd megerősödik bennünk. És a te igény tovább teljed a mi életünkön keresztül, hogy mások is téged dicsőítsenek, téged ismerjenek meg. Segíts erre bennünket, könyörgünk, Urunk, olyan erőtlenek vagyunk. De a te erőddel ellenállhatunk a világ minden istenének. Mert azok csak bálványok, tehetetlenek, nem tudnak rajtunk segíteni. És nem akarjuk elhagyni téged, aki egyedül te tudsz rajtunk segíteni. Te tudsz megmenteni, te tudsz megvigasztalni, békességet, boldogságot adni. Köszönjük, Urunk, hogy elhatározhatjuk ezen az Isten tiszteleten is, hogy téged akarunk követni. Adj ehhez erőt, a Szent Lelkednek erejét, hogy ez valóság is legyen, ne csak ajkunkon, hanem tetteinkben is. Amen.
Amen.